A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk pedig Kecskés András egyetemi tanár, közgazdász.
Jó estét kívánok, én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Köszönjük András, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Tegeződve beszélgetünk már, mint a következő szűk egy órában, de hát ez nem fogja a téma komolyságát befolyásolni. Alapvetően az előttünk álló szűk egy órában itt a világgazdasági és hazai gazdasági kilátásokat tekintjük át. Annak apropóján, hogy megjelent a valuta alap jelentése tegnap, és ez visszaesést jósol némiképp, nem durvát, de hát mindenkire nézve, és alapvetően itt a orosz-ukrán háború miatti fejlemények okozzák a 2022-es megtorpanást. Egyébként Magyarországnak és Lengyelországnak viszont a dinamikus növekedést jósol az IMF. Ezzel együtt persze még mindig a sötétben tapogatózunk. Te hogy látod, mennyire lehet ebben a helyzetben, amikor a szomszédban háború dúl, bármilyen prognózist is adni?
Szerintem nehezen, és az az oka ennek, hogy a háborúnak az időbeli kereteit nem ismerjük, tehát nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Éppen a tegnapi este indult meg az új orosz offenzíva, amitől orosz oldalon átütő sikert remélnek, ugye az ukránok pedig abban bíznak, hogy ezt megtorpantva véglegesen megakadályozhatják az orosz célokat, de nem katonapolitikailag elemezzük a helyzetet, hanem gazdaságilag. Itt csak azt kell szerintem az egészbe belelátni, hogy a helyzet idődimenziója rendkívül bizonytalan. Nem tudjuk, hogy meddig fog ez a háború tartani. Ennek azért van jelentősége, mert a mi térségünket, Magyarországot és ezt az egész kelet-közép-európai régiót, ezt kockázati régió státuszba helyezi ez a háború. Tehát közel van, ugye kis túlzással a határainkon van. Hát ha nem is a mi határainkon dúlnak a harcok, de Ukrajnával határosak vagyunk. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, ezek az országok nagyon nagy mértékben érintettek most. És hogyha prognózisokat akarunk készíteni, akkor ezt a háborút különböző területeken be kell árazni. Ugye egyik részről piaci területen ott van az ingatlan piac kérdése, ahol pont a háború miatt látványosan távoztak nemzetközi befektetők, de ha más nem akarok mondani, ott van a forint árfolyam, ami ugye a térség többi devizájával együtt a háború kitörésekor csökkent, és bár most éppen a mai reggelen egy látványos forint erősödésre ébredhettünk, azért ez folyamatosan ott lóg a fejünk fölött, hogyha nem lesz vége a háborúnak, még nagy ingások lehetnek ebben a történetben. Aztán ugye ott van a nyersanyag ellátottságnak a kérdése, tehát hogy adott esetben, és most ha csak leszűkítjük és másra nem koncentrálunk, akkor az energiaárakra hogyan fog hatni a háború Európában, Nyugat-Európában és hazánkban. Ha összesítjük a képletet, minden azon múlik, hogy meddig tart, illetve hogy lesz-e eszkalációja a helyzetnek. Utána persze stratégiai kérdéseket is felvet, tehát én többnyire arról szoktam beszélni, hogy a fegyveres harcokon túlmenően értelmezzük a dolognak azt a dimenzióját is, hogy Oroszország itt a szankciók, illetve a kiközösítés, és ez nem csak gazdasági, hanem sajnos és mondhatni, hogy szégyenletes módon kulturális kiközösítés, tehát amikor már Svédországban betiltják a balalajkát, vagy ugye Dosztojevszki műveit teszik mágiára, de a gazdasági szempontból is szélsőséges a helyzet, hiszen áttaszíthatják Oroszországot az ázsiai gazdaság régiójába, amiből lehet, hogy egyébként nem is Oroszország fog rosszul kijönni, hanem Nyugat-Európa fog jól kijönni, vagy rosszul kijönni ebből a helyzetből. De ezek a hosszú távú dolgok, hogyha most az IMF jelentésnél maradunk, én azt gondolom az egészről, hogy prognosztizálhatatlan a helyzet, tehát igazából inkább ilyen madárjóslást lehet most pillanatnyilag végezni, mint hogy komoly elemzéseket lehetne mondjuk egy közép-rövid távon elkészíteni.
Hogy látod a szankcióknak a hatásait, mert mint amit a nyugat bevetett oroszokkal szemben? Megfelelőek, jó helyre célzottak-e, esetleg más ként fogalmaznál?
Katasztrofálisak. Ezek a szankciók átgondolatlanok. Tehát én azt gondolom, hogyha itt a nyugat álláspontját nézzük, akkor ezek az érzelmi és az identitás alapú politizálásból fakadnak, nem gondolták át ezek az országok a saját gazdasági státuszukat. Lehet, hogy könnyelműen bíznak abban, hogy a háború végeztével tulajdonképpen nem is kell ezeket a szankciókat hosszú ideig fenntartani, vagy érvényesíteni, de ez nem egy felelős politika. Gondoljunk például arra, hogyha a holland elhíresült képsorokból indulunk ki, hogy az élelmiszer láncoknak a polcain az időközben nagyon megugrott árak viszonylatában az az érv jelentkezik, hogyha magaslod az árat, akkor is maradj csöndben és tisztelet Ukrajnának. Ez egy olyan érv, amit a lakosság nem fog hosszú távon elfogadni. Nem fogja a lakosság azt sem elfogadni, hogyha az energiaárak megfizethetetlenné válnak, és hogyha a korábban polgárinak és progresszívnek, gazdasági értelemben feltétlenül progresszívnek tekinthető jövőképünket, most kicseréljük a németországi ajánlásokra arról, hogy naponta hányszor és milyen testrészeinket érdemes meleg vízzel mosni, mert ezzel tudjuk megoldani a helyzetet, és ezzel tudjuk a gazdasági csődöt elkerülni. Ez engem egyébként gyerekkorom dilemmájára emlékeztet, amikor még rokonoknál annak idején a 80-as években játszottunk Monopolit, de a felnőttek megkértek minket, hogy azért erről az óvodában ne számoljunk be, hiszen akkor még nálunk komilfó a gazdálkodj okosan volt. És a kettő szemléletmód között egyébként a különbség tapintható, tehát a Monopoliban ott telkeket vásároltunk, milliókat kerestünk, és ugye a meggazdagodásra pallírozta a gyerekagyakat, ugye a Parker fivérek jóvoltából, míg a Magyarország gazdálkodj okosan társas arra tanított minket, hogy zárd el jól a csapot, hogy ne csöpögjön. Hát ha visszamegyünk a 80-as évek filozófiájához, akkor az a szűkülés filozófiája lesz, és akkor ne csodálkozzunk, ha ezzel a nyugat-európai gazdasági stratégiával előbb-utóbb úgy is fogunk élni, mint az 1980-as években. Hogyha viszont lesz változás ebben, Oroszország pedig párhuzamosan kiépíti az ázsiai gazdasági kapcsolatait, tehát megerősödnek a kínai szálak, megerősödnek az indiai kereskedelmi összeköttetések, sőt, afrikai országokkal is, és egyes dél-amerikai országokkal is jó gazdasági kapcsolatokat tud fejleszteni, akkor lehet, hogy egy idő után már ők nem fogják ellátni Nyugat-Európát nyersanyagokkal, és a kezdetben nagyon nehéz orosz gazdasági helyzet átfordulhat nyugat-európai nehézségekbe. Az oroszok, hogyha már itt tartunk, most éppen friss hír, inflációs nehézségekkel küzdenek. Ugye nyugaton siránkozunk azon, hogy nagyon magas az infláció, és ez bizony részben igaz is, mert a 10%-ot kerülgeti mindenhol, egyelőre alulról, későbbiekben lehet, hogy felülről. No de Oroszországban 16-17% az egyáltalán bevallott infláció, és hogyha ez így marad, akkor nyilvánvalóan rövid távon az orosz gazdaságnak lehetnek félelmei. De
kell tartani attól az oroszoknak, hogy államcsődbe lavírozzák magukat.
Attól talán azért nem, mert a nyersanyagaik révén, hogyha ugye érvényesítik azt a stratégiát, hogy rubelben fogják, rubel elszámolás alapján fogják azokat a létfontosságú nyersanyagokat szállítani, amiket mindenképp meg kell tőlük venni, akkor ők döntenek arról, hogy mennyi rubelt bocsájtanak ki, és tőlük lehet megvenni, és így módon az államcsődöt el tudják kerülni. Plusz azt is nagyon aláhúznám, hogy ez már ami ott zajlik, egy hadigazdálkodásnak a kezdete, és arra egész más szabályok vonatkoznak, mint a békebeli gazdálkodása. Az orosz lakosság egyébként is jobban elviseli ezeket a nehéz körülményeket, mint egy német, egy holland vagy egy belga lakosság. De hogy hol kell átkapcsolni hadigazdálkodási keretekre, az egyébként nagyon meglepő eredményeket hozna, ha csak például mondjuk a régi tapasztalatokat, a második világháború tapasztalatait elemeznénk. Nem akarom ezzel elhúzni az időt, de hogy érdekesség, hogy értsük a néplelket. Tehát 1940-ben, amikor Nagy-Britannia halálos veszélyben volt, ott már rég hadigazdálkodás uralta a gazdaságot. A német harmadik birodalom, ami pedig egy kedvező helyzetben volt sokáig, és Európa jelentős részét meghódította, nem volt hajlandó egészen 1943-ig totális hadigazdálkodásra átállni, azaz tulajdonképpen már a vereség napjaiban álltak át. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a német néplélek, mert most az EU-ról beszélünk, nem volt már a második világháború idején sem nyitott arra, hogy ezeket a szűkítő hadigazdasági kereteket elfogadja, amiket a brit vagy a szovjet keretek akkor adottságként vettek, és abszolút nem ágáltak ellene. Most is valami hasonlót látok. Szerintem az oroszok jobban el fogják viselni azokat a nehézségeket, ami Európában, és főleg Nyugat-Európában a háború kezdetben szinte romantikus kaland jellege, amellett, hogy egy tragikus kaland. Tehát tragédiák történnek nap mint nap. De olyan szempontból egy romantikus életérzést idézhet meg, hogy kiállnak egy nemzetért, hogy erkölcsileg foglalnak állást. Ez 2 hónap múltán, 3 hónap múltán gazdaságilag visszájára fordulhat, és ha mondjuk eljön a tél, és tényleg energiaellátás szűkében lesz a lakosság, akkor ez nem csak gazdasági, hanem közérzeti kérdés. Tehát fázni senki sem szeret, és azért lássuk be, többet költeni sem szeret senki szignifikánsan annál, mint amit megszokott. Na ez az infláció egyébként.
Hát ha már említettem a németeket, egyébként persze az inflációról is fogunk majd beszélni. Németországról jósolják, hogy akár recesszióba is zuhanhat, legalábbis 2/4 év úgy alakulhat a németek számára, amely mínuszos gazdasági növekedéssel jár, és ugye a németek azok, amelyek talán a nyugati államok közül leginkább berzenkednek a legtöbb, tehát a kimondottan az energia szankciók ellen, de ez együtt persze, hogy látod, amennyiben a német recesszió beüt, akkor nálunk Magyarországon milyen helyzet alakulhat ki, hiszen köztudomás, hogy Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere, pont Németország, de nagyon-nagyon.
Ugye nem jönne jól egy német recesszió, de azon is sok múlik, hogy a német gazdaságot melyik területéről fogja ez a recesszió érni. Magyarország a német gazdaság autóipari szegmensének van a leginkább kitéve, de azok a közgazdászok, akik kizárólagosítják ezt a problémát, azok nem értik a német és magyar gazdasági szálakat. Úgy látom, hogy ez Magyarországon belpolitikai kérdéssé vált, hogy autóiparozunk. Mert hiszen való igaz, hogy nagy német autógyárak telepítettek ide üzemeket, és ez a magyar nemzetgazdaság fejlődése szempontjából az elmúlt 7 évben meghatározó volt. Tehát ez teljesen igaz. De Németország emellett a magyar termékeknek is egy hatalmas felvevő piaca. Tehát nem kizárólag autóipari szegmensről érint minket. Ez csak azért
fogyasztásról és szolgáltatás oldalról is nyilván.
Igen, és mezőgazdasági terményeknek az oldaláról is. Erről ugye a megint csak a második világháborúhoz kanyarodva annak idején még magyar karikatúrák is készültek, hogy ugye például amikor a cseresznyét exportáltuk, akkor ha jól emlékszem, Gömbös Gyuláról készült egy ilyen karikatúra, aki úgy köszön a németeknek, hogy van cseresznyém. Ugye tulajdonképpen ezzel csak a vicces karikatúra felidézésével arra utaltam, hogy a magyar termékek odaáramlanak, és ha Németországban nincs pénz, vagy nincs kellő pénz ezeket megvenni, akkor az igenis érintheti a magyar gazdaságnak a fundamentális szerkezetét, mert a magyar gazdaság és a német gazdaság 1000 szálon van összekötve. Én ezért is nem szeretem azt a jelenséget, hogy így átpolitizálódott a közgazdasági szakma, mert ahelyett, hogy objektivitásokban gondolkodnánk, és megpróbálnánk egy szakmailag integráns véleményt kialakítani, én azt látom, hogy belpolitikai determinációktól vezérelve mindkét oldal a saját igazát próbálja abszolútnak feltüntetni, és például nézzünk egy ilyen törésvonalat, mint mondjuk az orosz-ukrán konfliktus, amiben sokan állást foglalnak, hogy orosz barát vagy ukrán barát állásfoglalása a helyes, aki inkább húz az oroszokhoz, az kár örömmel nézi Németország sorsát. Ne nézze kár örömmel, mert a német kudarc magyar kudarcba is átcsaphat.
Ugyanakkor, hát ismerjük aki... az ismert mondást, ugye, ha Németország tüsszent.
Hát akkor Európa megfázik, vagy influenzás lesz, de ukrán barát álláspontoknál is nagyon óvatosnak
kéne lenni. Egészen pontosan, bocsáss meg, mert ugye akkor a klasszikusokat idézünk akkor, tehát hogyha Németország tüsszent, Európa megfázik, Magyarország pedig influenzás lesz.
Ja, hát igen, és ugye hogyha influenzás...
Tehát pont az által elmített egyébként több ezer szárnyi kötődés apropóján.
Igen, és hogyha influenzásak leszünk, az nekünk azért nem hiányozna, mert egyébként is szerintem az április 3-ai választási eredmények pontosan azt a sajátos mostani közállapotot tükrözték vissza, hogy az emberek már most tartanak. az adott állapotok kapcsán egy nehéz időszaktól. Részben ez is okozza azt, hogy a kormány nemhogy gyöngült, hanem igazából növelni tudta a parlamenti erőit a választások kapcsán, mert látjuk azt, hogy az emberek a stabilitás felé teszik a voksukat, a szakértelem felé teszik a voksukat, látták azt is, hogy az ellenzéki oldalon ezeknek nyomát nem lehet ebben a pillanatban fellelni, de nagyon fontos észrevenni, hogy ez azért egy nyomott és nyomasztó közhangulatot is tükröz ám, vagyis a válságtól való félelmet.
És hát itt van egy közel ellenség, amiről már ugye tettél említést, de még nem fejtettük ki bővebben, ez pedig az inflációnak a jelensége, amennyiben mondjuk ezt a jelenséget idézőjelbe tesszük, de hát kétségtelen, hogy a magyar gazdaságnak is az egyik legnagyobb problémáját ez okozza az által említett forint gyengülés mellett. Hát akkor szálljunk ennek a témakörnek is pár keresetlen szót. Hogy látod a magyarországi fogyasztójáraknak a tetemes növekedésen és lendületes gyarapodását?
Hát, hogy én hogy látom, azt még magam is bátortalanul fogalmaznám meg, azt mondom meg, hogy hogy igyekszem látni, objektív próbálok lenni. Tehát a tudomány noha sosem értéksemleges, de megpróbálnék egy olyan külső nézőpontra helyezkedni, ami politikailag nem fog engem determinálni arra, hogy ezt vagy azt mondja. Következőt gondolom az inflációról. Olyan, hogy infláció, mint egységes kategória, és ezzel simán megbuknék mondjuk egy makroökonomiai tárgy vizsgáján, azt mondom, nincs. Mindig azt kell néznünk, hogy hol képződik meg ez a fránya infláció, és az infláció jelen pillanatban több irányból képződik. Tehát először meg kell találnunk az okokat. Vannak olyan okok, amik viharszerű, tehát ugye most a hullámzó óceánon hajózunk, ahol nagy vihar van, és megállíthatatlan okok. Valószínűleg a térség kockázatból adódó forint gyengülés eleve árazódik a mi inflációs rátánkban. Másik részről azonban ugye észre kell venni azt is, hogy megágyazott ennek 5-6-7 év olyan jegybanki politikája, ami világszerte túlfűtötte a gazdaságot, és most, amikor az inflációról beszélgetünk, az emberek már árgus fülekkel hallgatják, és érdekli őket a téma, de talán emlékszel, hogy senkit nem érdekeltek ezek a beszélgetéseink, csak a white fülűeket akkor, amikor már 2015-ben mondtam, hogy például az EKB-nak a Mario Draghi által irányított monetáris politikája, az egy totális csőd volt. Egy olyan monetáris szuperlazításokon alapuló időszak volt, ami egyértelműen el kellett, hogy vezessen ide, és kissé kulturáltabb keretek között az amerikai Fed ugyanezt csinálta. Mit akarok mondani? Teljesen természetes, hogyha 7 évig öntjük a pénzt a gazdaságra, kritika és elvárások nélkül, tehát pénz zuhanyban fürdik a nyugat, és csak oda kell állni egy lepkehálóval, és belehullik 100 ezer dollár, akkor előbb-utóbb az infláció megugrik. Milton Friedman óta tudjuk, hogy egy ilyen szuperlaza monetáris politikát 2-3 évig tűr a gazdaság, tehát nem fog masszív árnövekedéssel reagálni, de előbb-utóbb, amikor mindenki ráeszmél arra, tehát a vállalati vezérigazgatótól egészen az újságárusig, hogy emelni kell az árakon, és lehet is emelni az árakon, akkor ebből a hajszából senki nem szeretne már kimaradni. Ilyenkor ugye minden drágulni kezd. Tehát úgy az élelmiszer, mint az energia, vagy az ipari produktumok. Ugyanakkor itt van ugye az is, hogy megugrottak, és itt az infláció képző tényezőkre mondom, az energiaára, különösen például a kőolajár. Hát láthatjuk, hogy ha a kőolajár növekedés dollár árfolyam erősödéssel is párosul, az a magyar gazdaságnak kisebb katasztrófa, hiszen mi a drága kőolajat drága amerikai dollárban vásároljuk meg, vagyis kétszeresen elszenvedjük ezt a hatást, hogyha pedig ugye maximáljuk a benzinárakat, ami a lakosságot érintő szegmens, akkor pedig közterhek formájában kell majd előbb-utóbb hozzájárulnunk, mert akkor azt az állam fizeti azt a bulit, vagyis ugye költségvetési források mennek rá. Tehát, hogyha összeszedjük ezeket a kenyérmorzsákat, amikből ez a nagy inflációs sütemény össze fog állni, vagy ez az inflációs massza összeáll, akkor először szét kell őket szálazni.
Azonban itt tartunk egy pár perces szünetet, köszönöm szépen. Jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. Azt ígérem kedves hallgatóinak, hogy azzal kezdjük a nap vendége második részét, hogy magunk elé képzeljük a tortát, és ennek a szeleteit összerakjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.